Mi egyáltalán a Vox Kabin, mi a céljuk, miért csinálják meg ezeket a kérdőíveket választásról választásra?
Ez egy választói orientációs segítség, ami azt a célt szolgálja, hogy a felhasználó összehasonlíthassa az álláspontját bizonyos szakpolitikai kérdésekben a pártok, a megkérdezett pártok álláspontjaival, és aztán a felületen egy algoritmus kiszámolja ezt az egyezés, illetve az eltérés arányát, tehát megtudhatjuk, hogy az adott témákban a pozícióink szerint melyik párttal értünk egyet leginkább, illetve legkevésbé. Ami eddig talán nem volt így a Vox Kabin felületén, ebben az évben most csak az európai parlamenti választásokra készültünk összesen 36 kérdéssel. Ugyanezeket a kérdéseket egyébként elküldjük az összes, az jelen esetben az európai parlamenti választásokon induló magyar pártoknak, akik aztán megválaszolják a kérdéseinket, vagy nem. És akkor ezeket a kérdéseket a felhasználó látja, és igen, nem tudom, válaszadással tudja megválaszolni, és most egy olyan különlegesség van, hogy az eredmény oldalon, hogyha oda jutunk a kérdések megválaszolása után, akkor az európai zászlós fűre kattintva átmegyünk a Vote Match Europe, egy európai választói orientációs segítség oldalára, amiben a Vox Kabin is aktívan részt vett, és ott az eredményünk alapján megtudhatjuk, hogy az Európai Unió tagállamaiban mely pártokkal egyezik a véleményünk összesen 25 kérdésben.
De ez azt jelenti, hogy ez a 25 kérdés, ez minden tagállamban van egy hasonló kezdeményezés, mint a Vox Kabin, és ez mindegyike befut egy oldalra, és ez alapján lehet ezt így kimutatni?
Pontosan így van, az összes európai, majdnem az összes Európai Uniós tagállam VA, Voting Advice Application, ez az angol megfelelője, ezért lerövidítjük, és VA-nek hívjuk ezeket a választói orientációs segítségeket. Készítői összeültünk már majdnem egy éve, és rendszeresen találkoztunk különböző európai városokban, ahol aztán 140 kérdésből leredukáltuk 25 közös kérdésre, amit a felhasználó ebből a 25-ből legalább 15-öt minden VA-ben megtalált. Tehát, hogy az volt úgymond a megállapodás, hogy 25-öt közösen meghatározunk, ez felkerül a Vote Match Europe oldalára, majd ezek közül a 20-ből a 25-ből minden a projektben résztvevő VA készítő legalább 15-öt átvesz a saját nemzeti oldalára, jelen esetben mondjuk a Vox Kabin oldalára, mi a 25-ből 23-at átvesz. Tehát gyakorlatilag a Vox Kabin felhasználó nagyon jól jár ebben az esetben, mert 23 kérdés alapján tudhatja aztán meg, hogy európai szinten mely pártokkal ért egyet leginkább, tehát jelen esetben kijön mondjuk egy baloldali párt, vagy egy jobboldali párt, akkor meg tudom nézni, hogy Németországban ezzel az eredménnyel melyik az európai parlamenti választásokon induló párttal értek egyet a leginkább, illetve a legkevésbé.
És ez miért volt fontos, hogy legyen egy ilyen európai összehasonlítás? Ez szerintem rendkívül izgalmas. Én is kitöltöttem, hogy készültem a beszélgetésre, és ez engem lenyűgözött, hogy megnézhetem, hogy Cipruson melyik párttal értek a legjobban egyet. Engem ez rendkívül szórakoztat, de hogy önök, mint kutatók, készítők, ezt miért tartották fontosnak, hogy ez egy elérhető, könnyen elérhető információ legyen?
Igen, azt hiszem, itt az informáltságon van talán a hangsúly, és hogy közelebb hozzuk ugye a felhasználókhoz, illetve a választókhoz, potenciális választókhoz, hiszen azért Magyarországon vannak 18 alatti felhasználóink is. Szerencsére ugye egyes európai országban a választói korhatár már 16 évtől elérhető, Magyarországon ugye ez nem így van, hogy közelebb hozzuk ezeket az európai témákat a felhasználókkal, és még játékosabbá tegyük, és erősítjük ezt az európai hangsúlyt a Vox Kabinnál is, úgyhogy ez különösen fontos volt tekintetben. A másik része pedig az, hogy ebben a projektben is fiatalokkal együtt dolgoztunk. Tehát fiatalokkal együtt készítettük ezeket a kérdéseket, és csatornáztuk be az ő igényeiket is. Egy Youth Voice nevű projekten belül Magyarországon 10 fiatal nagykövetekkel készítettünk felmérést arról, hogy Magyarországon a fiatalokat az európai parlamenti választás tekintetében mely témák érdeklik leginkább, és akkor ezeket a kérdéseket is elvittük ugye ebbe a nagy európai network-be, projektbe, ahol aztán megvitattuk más tagállamokkal, és próbáltuk ebből a legfontosabb ügyeket becsatornázni a nemzeti, illetve az európai VA-ben, például ilyen kérdés klasszikusan az Erasmus plusz ösztöndíjnak a kérdése.
És egyébként az, hogy tagállamonként más-más kérdések kerülnek be egy-egy ilyen választásorientációs kérdésbe, az mennyire meglepő? Tehát mit gondol, hogy az, hogy egy magyarországi, vagy ciprusi, vagy Németországban élő választót más foglalkoztat EP választás kapcsán, az meglepő, vagy ez teljesen természetes? Más országokban is van egy, hogy is mondjam, ilyen nemzeti aspektusa egy-egy ilyen EP választásnak is.
Abszolút, persze ez nagyban függ attól, hogy ugye az Európai Parlamentnek milyen az összetétele az adott országban, kik azok az európai parlamenti képviselők, akik, hogy mondjam, kampányolnak, hogy egy nagyon különböző európai parlamenti választási kampányoknak lehetünk szemtanúi különböző országokban, teljesen más egy magyarországi EP választási kampány, főleg akkor, hogyha egy idejéleg önkormányzati választások is zajlanak, és önkormányzati választási kampány, mint mondjuk Németországban, és teljesen más ugye magának az Európai Parlamentnek az összetétele olyan szempontból, hogy hát hogy is fogalmazok, hogy milyen profilú személyeket, EP képviselőket küldenek mondjuk az Európai Parlamentbe, ugye Nyugat-Európában azért, hogyha nagy általánosságban lehet mondani, inkább egy szakértői gárdával szembesülhetünk, mint mondjuk Magyarországon inkább jellemző, hogy a magyar politikai pártok inkább tényleg politikusokat küldenek az EP-be, kevésbé pedig szakértőket. És ilyen szempontból, tehát ezek a tematikák természetesen meghatározzák azt, hogy egy adott országban milyen hangsúlyú mondjuk az európai parlamenti választási kampány, vagy esetleg nemzeti szinten, tehát az európai szinten, és hogy nemzeti szinten az adott országban melyek azok a témák, amik egyébként még befolyásolhatják az európai parlamenti kampány. Németországban klasszikusan, hogyha ezt így nagyon ki lehetne sarkítani, a gazdasági szempontoknál például nagyon hangsúlyos volt a kínai elektroautóiparnak a térnyerése Németországban, ami aztán nagyon negatívan hat ugye a német autóiparra, és megjelenik aztán az európai, a volt meccs statementekben is, illetve megjelenik aztán természetesen a német társprojektben, a Valomátnak a kérdőívében is. Más országokban hangsúlyosabbak esetleg a migrációt érintő kérdések, vagy a háborút érintő, tehát biztonságpolitikai, külpolitikai kérdések, vagy a cyberbiztonságnak a kérdése. Magyarországi tekintetben természetesen a jogállamisággal összefüggő kérdések, amik szintén ugye bekerültek, illetve a volt meccs a nagy kérdőjében, a közös kérdőjében is sikerült ezt a kérdést ugye integrálni. Tehát minden országnak vál a kampánytól függően, illetve attól függően, hogy kik képviselik az Európai Parlamentben, mely személye képviselik az Európai Parlamentben az adott országot, meghatározok, és hát természetesen meghatározza nagyon a belpolitika, és az, hogy régiós szinten milyen külpolitikai kihívásokkal szembesül az adott ország.
És az, hogy önök 36 kérdést választottak be, ugye említett, hogy ebből 23 olyan, amit közösen választottak, és ezeket kiegészítették, ez miért volt fontos önöknek, hogy akkor ne csak az a 23, ne csak az a 25 legyen, amiben mindenki egyetértett, hanem legyenek benne plusz kérdések a magyar specifikum miatt, vagy miért?
Abszolút így van, igen. 23 kérdés, az a tapasztalatunk alapján egy kicsit kevés is lenne, tehát a felhasználók azért, hogyha a felhasználó egyszer sikerül elkalauzolni a vuskabin.hu oldalára, akkor az a tapasztalat, az a visszajelzés, hogy hajlandóak akár több időt is eltölteni egy-egy teszt kitörtésével, hiszen a választók szeretik ugye ezt a játékosságot, tehát az, hogy tesztelhetik önmagukat, ugye minden ember szereti ezeket a teszteket, nem csak választásokkal kapcsolatosan. Nagy a visszajelzés az valóban az, hogy még igényelnének akár több kérdést is, és ezért mi megpróbálunk több kérdéssel szolgálni, ha már csak ugye az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás tekintetében minden 5 évben tudunk ilyen kérdévet összeállítani. Ez bizonyosan egy szempont, tehát hogy nem érezzük azt, hogy a felhasználókat túlterhelnénk azáltal, hogy esetleg még több kérdést teszünk elé. A másik meg valóban az, hogy ez egy hosszú folyamat, egy ilyen kérdévnek a szerkesztése, és itt nagyon sok diákkal európai szinten, illetve Magyarországon is dolgoztunk együtt, és volt egy diskurzus, volt egy folyamatos vita velük, hogy melyek azok a témák, amik őket még érdeklik. És egyre több téma került elő, és így alakult ki egyébként ez a 36 kérdés, és vannak olyan témák, vannak olyan kérdések, amik már a korábbi Vox Kabin EP választási kérdőívekben szerepelnek, amik ugye nem csak időszakosak, tehát ezt nem lehet lezárni ugye egy-egy témát, például zöld politika vagy esélyegyenlőségi kérdésekben nem 5 évente fontosak ezek a témák, hanem ezek jelen vannak a napjainkban, amik megoldásra várnak, és ezért úgy döntöttünk, hogy gyakorlatilag újból beleteszünk esetleg olyan kérdéseket, amiket már a felhasználóink ismernek, de hát mindig másuk a jelölőszervezetek, mindig a jelölőszervezet a pártoknak a véleménye is változhat, az mindig nagyon érdekes egyébként most kutatói szempontból, meg talán felhasználói szempontból megnézni, hogy esetleg az előző ciklushoz képest a pártoknak a pozíciója egy-egy témában változott-e, tehát nyilván van egy ilyen dupla játékossági megfontolás is, vagy hát kutatói szempontból még egy ilyen érdekes aspektus a kérdések összeállításának.
És akkor forduljunk rá a pártokra, mert hogy kezdjük ott még mindig egy lépés távolságból azzal, hogy végül ki válaszolt, meg ki nem válaszolt úgy konkrétan önöknek a kérdésekre, meg miért van az, hogy 8 párt eredményeit lehet megtekinteni, válaszait és 3 jelölő szervezetét pedig nem. Szóval hogyan születnek meg a válaszok? Elküldik a pártoknak a kérdéssort, és ott ők meg vissza kellene, hogy küldjék, hogy igen, nem, nem tudom, és mennyire fontos ez nekem azon a 3 fokú skálán, és ezeket vinnék be optimális esetben a rendszerbe?
Abszolút így van, igen, mi megkeressük a pártokat minden létező csatornán, ahol csak lehet, valahol ugye ez az együttműködés már etablálódott, és van egy hagyománya, és úgymond már szinte várják azt, hogy mi megkeressük őket. Valahol ez egy nagyon nehéz és kihívás, hogy mi megkapjuk azokat a válaszokat, amikre nekünk ténylegesen szükségünk van, és ez utómunkát igényel, illetve írjunk nekik, megkeressük őket, és ismételten megkérjük, hogy küldjék a válaszaikat. A pártoktól igen, szintén ugyanaz a 3 opció áll a rendelkezésükre, igen, nem, és nem tudom, valamint a pártok minden egyes alkalommal, minden egyes válaszukat, ugye egy rövid magyarázatban is megindokolhatják. A súlyozást a pártoktól nem kértünk, illetve kértünk, de aztán nem tettük bele az algoritmusba, csak a felhasználóval súlyoztatunk, hogy egy differenciáltabb képet kapjunk, tehát hogy a felhasználót kérjük meg, hogy mennyire fontos neki az adott kérdés egy 3 skálás intervallumban, tehát kevésbé, közepesen és nagyon, és aszerint fogja ugye eltolni az eredményt, az egyezést, illetve az eltérést az adott pártokkal. Igen, említette, hogy ugye 11 jelölőszervezet indul az európai parlamenti választáson, ebből mi 8-at tudtunk elérni, tehát 8 párt küldte vissza a válaszait, sajnálatos módon ugye 3 hiányzik, ugye az egyik a Jobbik, aki egyébként nagy meglepetésünkre, hogy most nem tudtunk együtt működni, de ez nem jelenti azt, hogy még nem kerülnek be Jobbik válaszai ebbe a rendszerbe, hiszen ismételten megkerestük őket, tehát van arra lehetőség, hogy egy-egy párt később küldje be a válaszait, nyilván akkor azt nekünk nagyon alaposan meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy nincs esetleg mögötte. Nem feltételezünk ilyet, és erre nem is volt példa. Nemzetközi szinten egyébként lehet arra példa, hogy mikor már elindult egy ilyen válaszolói orientációs segítség, és mondjuk nagy sikere van, és tudósítások miatt egy nagy nyomást éreznek a pártok, hogy aztán utólagosan küldenek olyan válaszokat, amik szakértői szemmel feltehetően más válaszok, mintha az első körben kapná meg őket a szerkesztői csapat, tehát feltételezhető egyfajta manipuláció annak érdekében, hogy a számukra kedvező eredmények jöjjenek ki. Ilyenkor nyilvánvalóan nekünk ezt nagyon alaposan ellenőrizni kell. Mi egyébként nem feltételezünk ilyet. Tehát, hogy megvan még a lehetőség a pártoknak, hogy később küldjék be. 2 párt esetében, hogy a Megoldás Mozgalom és az újabb, ugye Tisza párt esetében mi természetesen megkerestük ismételten a pártokat, nem valószínű, hogy ők küldeni fogják a válaszaikat.
Mert hogy ők egyáltalán nem is reagáltak, mondjuk tehát a Megoldás Mozgalom és a Tisza párt a megkeresésükre, a Jobbikkal meg van egy korábbi kapcsolat az elmúlt évekből, is azért gondolja, hogy esetleg még ők becsatlakoznak.
Így van, a Jobbikkal van egy jó etablált kapcsolati rendszerünk, mi reméljük, hogy itt valami kommunikációs zűrzavar miatt nem küldték a válaszaikat. Igen, hát a Megoldás Mozgalomnál gyakorlatilag mindig kontaktáljuk őket eredménytelenül, de hát hogyha megengedi elemezni ezt a pártot, akkor őt inkább egy ilyen fake pártként definiálnánk, tehát hogy nem is várjuk azt, hogy nekik érdekében legyen az, hogy ők a tudatos választást elősegítő projektben részt vegyenek. A Tisza pártnál pedig ugye ők egy új pártformáció, semmiféle európai parlamenti háttérrel. tehát elemzői szempontból is, ha őszinte szeretnék lenni, ha én lennék az ő helyükben, nyilván mérlegelném azt, hogy mennyire rizikós-e számomra az, hogy belemegyek európai politikát érintő, hát azért inkább mély szakpolitikai kérdésekbe is felvállalom azt, hogy esetleg számon kérhető leszek egy európai parlamenti kampányban úgy, hogy semmiféle EU-s tapasztalatom nincs, és hát ahogy látjuk, a Magyar Péter féle kampányolás nem is feltétlen arról szól, hogy ő szakpolitizáljon.
Oké, és akkor az a 8 párt, akinek a válaszai bent vannak a rendszerben, ők mindegyike válaszolta?
Igen, valakire ugye egy kicsit noszogatni kellett, viszont ezt mindig szeretjük elmondani, hogy ez amiatt is van, mert nagyon komolyan veszük, tehát nekünk az a tapasztalatunk, hogyha elküldjük a pártoknak ezt a kérdőívet, akkor ez nem úgy történik, mint hogy arra is van nemzetközi példa egyébként, hogy egy gyakornokkal kitöltetik ezeket a kérdéseket, hanem tényleg leülnek és megvitatják a párton belül, akár vezetőségi ülésen, hogy miként válaszolnak. Tehát, és nyilván ez egy hosszadalmas folyamat, és ezzel mi tisztában vagyunk, és ezért inkább több időt hagyunk nekik, és tényleg az utolsó pillanatig elfogadjuk a válaszokat egy-egy pártnál. Ez most is így történt, hogy pénteken, május 17-én indultunk, és hétfő este 10:30-kor küldték a válaszaikat, de akkor tudjuk, hogy azok tényleg nem egy adhok döntés alapján születtek, hanem egy vitát megelőzve. Tehát ez mindig egy jó jel idézőjelben.
Most közben eszembe jutott, hogy a Fidesz-KDNP válaszainál a kis kérdőjelre, ha rámegyek, ott viszont az van odaírva, hogy a Vox Kabin szerkesztősége adta meg a válaszokat. Ennek mi a háttere?
Igen, köszönöm szépen ezt a kiegészítő kérdést, ez nagyon fontos információ. Hát a kormánypártok ugye a kezdetek óta nem vesznek részt ebben a projektben, többszöri megkeresés ellenére különböző kapcsolatrendszereken keresztül. Nyilván a kormánypártnak nem áll érdekében az, hiszen nincs is választási programjuk, és a mi értelmezéseink szerint nem támogatják az olyan típusú projekteket, aminek az a célja, hogy a választók tudatos, megfontolt informáltságon alapuló döntést hozzanak meg az egy-egy választásoknál. Sokan. Nagyon sajnálatos. És mindig próbáljuk, tehát, hogy minden egyes alkalommal még több követ próbálunk megmozgatni annak érdekében, hogy válaszoljanak, de ez eddig sikertelen volt ez a próbálkozás.
De egyébként kapnak hivatalos választ, hogy nem, vagy csak nem jön válasz?
Nem, semmilyen választ nem kapunk sajnálatos módon, tehát igen, semmilyen.
És akkor hogyan tudták az ő válaszaikat megírni, illetve miért döntöttek úgy, hogy a Fidesz-KDNP esetén megírják a válaszokat, de a Megoldás Mozgalom, a Tisza párt és a Jobbik esetében pedig nem szerepeltetik a pártok véleményét?
Tisza pártnál ugye, mivel egy új párt és semmilyen EP tapasztalat nincs, ugye, és a Megoldás Mozgalomnál se, hiszen nem tagjai az Európai Parlamentnek, ezért nem tudtunk például hagyatkozni arra, mint például a kormánypártoknál, hogy megnézzük azt, hogy az Európai Parlamentben miként szavaztak egyes témákban, illetve nem tudtunk hagyatkozni megnyilvánulásokra, parlamenti beszédekre, jegyzőkönyvekre, jogszabályokra, stb., mint amit a kormánypártnál ugye sokkal egyszerűbb egy ilyen esetben kódolni, úgy hívjuk a pártnak a válaszait. Ezt egyébként teljesen függetlenül egy tudományos módszertan alapján végezzük, hogy két csoport dolgozik egy pártnak a kérdéseinek a megválaszolásán, egymástól teljesen függetlenül megadva azt, hogy mi alapján gondolja az az adott csoport, hogy igen, nem, vagy nem tudommal válaszolja meg az adott statementet, ezt a forrást ugye fel is kell tüntetni, majd a két csoportnak egymástól függetlenül összehasonlítjuk az eredményét, és ott, ahol eltérés mutatkozik, ott egy ilyen moderáció segítségével többen akkor átbeszéljük, és meghatározzuk azokat a válaszokat, amik szükségesek. Van olyan is, amikor nem tudjuk egyszerűen eldönteni, hogy miként válaszoljunk, vagy úgy ítéljük meg, hogy nagyon bizonytalan az a pozíció, akár a nem tudom pozíció is, és akkor azok a válaszok értelemszerűen kikerülnek aztán a Vox Kabin kérdőívéből. Ezt a folyamatot a Megoldás Mozgalomnál és a Tisza pártnál nem tudtuk elvégezni. A Jobbiknál való igaz, hogy el tudtuk volna, de ott még bízunk nagyon abban, hogy a Jobbik visszaküldi a válaszait.
Volt egy ilyen fél mondata, hogy azt mondta, hogy most önkormányzati választási kérdőíveket nem készítettek. Hát én örömmel emlékszem, hogy az előző önkormányzati választáson több vidéki városra volt, például a mi rádión központjának városában Miskolcra vonatkozóan is volt kérdéssor. Most miért döntöttek úgy? Fontosabbnak ítélték az EP választást, nem volt erre erőforrás, miért döntöttek most így?
Hát nagyon leegyszerűsítve, abszolút erőforrás hiány miatt a legutóbbi önkormányzati választás ugye nem esett egybe az európai parlamenti választással, tehát ezt kapacitásunk nem lett volna rá, hogy mind a két választásra ugyanolyan szakértelemmel kidolgozott kérdével készüljünk. Van egy másik magyar választói orientáció segítség, a K-Monitor. Ők készültek egyébként budapesti kérdeivel, tehát ők csak a főváros fogják leszedni, de ők se készültek az országot átfogó kérdeivel. Sajnos ezúttal én azt hiszem, hogy ez mindenkinek most a kapacitását igencsak lefedi, hogy itt két választások lesznek egyszerre, és ezt nem tudtuk volna így kivitelezni sajnos.
Most mi a várakozása, hogy hányan fogják kitölteni a választás napjáig, vagy az urnazárásig a kérdéssort, és hogyha ezt kontextusba tudná helyezni, tehát az előző választásoknál egyébként milyen kitöltői számok vannak, van-e különbség abban, hogy ez egy parlamenti választás, vagy EP választás, jobban érdekli mondjuk a parlamenti választás a Vox Kabin kitöltőit, vagy most számít-e arra, hogy mondjuk az előző EP választással összevetve nagyobb lesz most az érdeklődés?
Igen, a Vox Kabin kitöltőinek a száma átlagosan 140-150 ezer, beleértve a külföldről érkező kitöltőket is, hiszen a Vox Kabin kérdőjében három nyelven elérhető, németül és angolul, a magyar nyelv mellett. Az európai parlamenti választásra az érdeklődés hát értelemszerűen valamivel alacsonyabb. Hogyha összevetjük mondjuk a 2019-es vagy a 2014-es adatokat, ugye 2014-ben indult a Vox Kabin, amikor egy ilyen szuperválasztási év volt, tehát hogy volt ugye tavasszal az országgyűlési választás, aztán az EP és az önkormányzati választás, és a Vox Kabin az EP választásnál szerepelt a legrosszabbul. Ugye ez 2019-re sikerült valamelyest feltornálni, de jóval alacsonyabb az EP kérdőivel szembeni érdeklődés. Hát mi bízunk abban, ugye, hogyha megnézzük az európai szintű adatokat 2019-ben, akkor különösen a fiatalok körében a választáson, az EP választáson való részvétel úgy azért növekedett, és ez Magyarországra is valamelyest igaz volt. Úgyhogy mi bízunk abban, hogy van egy felhajtó erő itt az Európai Unió választások tekintetében, különösen a fiatalok körében, hiszen a minden választói orientációs segítségre igaz ez, és a Vox Kabin különösen, hogy a felhasználók nagyobb aránya a 18 és a 34 éves korosztály, tehát inkább a fiatalabb generációt tudjuk ezzel a modern formával idézőjesen megszólítani. És hát igen, itt az önkormányzati választás szintén lehet azért egy felhajtó erő a tekintetben, hogy aki elmegy az önkormányzati választásra, az aztán részt vesz az EP választáson, és hogy ebben egyébként a Vox Kabin segítségre is lehet, hiszen ezek a választói orientációs segítségek, ahogy az több nemzetközi tanulmány is bizonyítja, pozitívan hathatnak a választói részvételre, tehát arra, hogy valaki ténylegesen, miután kitöltött egy ilyen kérdévet, elmenjen szavazni, hiszen egyértelműen pozitívan hat a politikai informáltságra és ezáltal ugye a részvételre. Tehát bízunk abban, hogy itt lesz egy felhajtó erő, és hát ugye látjuk itt az új formációkat a pártrendszerben, itt most gondolok a Tisza pártra, akik úgy tűnik, hogy a fiatalokat különösen nagy számban meg tudja szólítani, úgyhogy bízunk abban, hogy ez majd kihat a Vox Kabin felhasználóinak a számára is.
Az egyébként mennyire fordul elő, vagy mi a tapasztalata, hogy pártok kezdik el reklámozni a Vox Kabint? Hát nyilván azok, akik benne vannak, tehát annak nyilván nem érdeke reklámozni, hogy sziasztok, én nem mondok semmit arról, hogy mi a programom, de hát azok, akik benne vannak. Szóval ők szokták ajánlani a szimpatizánsoknak, vagy ez meghagyják a reklámozást már önöknek?
Ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, hogy tudunk partnereket szerezni abban, hogy tényleg elérje a felhasználókat, a választókat ez az applikáció. Idén is készültünk egy konferenciával, ami Demokrácia Fesztiválnak neveztünk el, ahova meghívtuk a pártszervezetek, vagy a pártoknak az ifjúsági szervezeteit, és majd hát 7 ifjúsági szervezet, párt ifjúsági szervezet képviseltette magát ezen a konferencián, ahol egy elég jó kis vita alakult ki, és őket természetesen megkértük, hogy promóciózzák a Vox Kabint, és azt hiszem, hogy már egy-két ifjúsági szervezet ezt meg is tette. Tehát igen, erre van jó tapasztalatunk. 2019-ben egyébként nem ifjúsági szervezeteket hívtunk meg, hanem tényleg a pártoknak a képviselőit, ahol tényleg a kormánypárton kívül akkor az összes párt képviseltette magát. Egyébként most erre konferenciára még a Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas is küldött résztvevőt, úgyhogy nagyon sikeresnek volt mondható, úgyhogy reméljük, hogy ezáltal is egy kicsit közelebb tudjuk hozni a felhasználókat, a választókat még a Voxkabinhoz, és még ismertébbé tenni. A média szempontjából ez mindig egy nehézkes kérdés, ezért is nagyon örülünk minden egyes megkeresésnek és érdeklődésnek a média részéről. Ez egy olyan területe, ami egy a legnagyobb kihívása, azt hiszem, a Voxkabinnak, hogy hogy érjük el azokat a felhasználókat, azokat az embereket, akik amúgy talán kevésbé érdeklődnek politikai témák iránt, és ebben természetesen ugye a tartalomgyártókra és véleményformálókra is nagy média szereplői mellett nagy szükségünk van, úgyhogy emiatt döntöttünk úgy, hogy ezen a konferencián az ifjúsági, a pártok ifjúsági szervezetei mellett meghívunk ugye fiatal véleményformálókat is, és őket is megkértük, hogy terjesszék a Voxkabint, úgyhogy reméljük, hogy itt is lesz egy pozitív változás a tekintetben, hogy esetleg elérjük azokat az embereket, akik nem Budapesten és nem egyetemvárosokban vagy nagyvárosokban élnek.
Mert egyébként van lokális, vagy bármilyen felhasználói adatsor az életkoron kívül, hogy kik a kitöltők? Tehát ez a tapasztalata, hogy nagyváros és főváros a kitöltők?
Igen, abszolút. Tehát a demográfiai profilt, ha megnézzük, milyen hatástanulmányt, hogyha kérdezzük, akkor megkérdezzük a felhasználóinkat, hogy egyébként hol élnek, hol a tartózkodás, illetve a lakhelyük, és ott látunk egy nagyon erős urbanizációs trendet a Voxkabin felhasználóinál. Tehát leginkább az edukáltabbak, a városokban élő fiatalabb választók, felhasználók töltik ki a Voxkabin kérdőíveit, igen, ez a tendencia. Amin szeretnénk változtatni, tehát érzünk egyfajta üvegplafon, tehát ez az üvegplafon, ez az 140-150 ezer, és ebből nagyon nehezen tudunk kitörni. A nyugat-európai országokban, ahol mondjuk a 2000-es évek elején indultak ezek a választói orientációs segítségek, az egyik legjobb példa, teljesen nyilván, tehát más politikai kultúra van mögötte, de mondjuk Hollandiában, a holland választóorientációs segítséget, a Stemwijzert, azt a választásra jogosultak több mint 40%-a tölti ki minden egyes választás előtt Magyarországon. Hogyha ezt mi százalékosítani szeretnénk, ezt a 150 ezret, akkor ez nagyjából 1,2-1,5% a választásra jogosultak számának, aki használja a Voxkabint a választások előtt. Németországban ez 30% csak példát, de mondjuk egy más közép-kelet-európai országot, ha Észtországot nézzük, de nyilván ott is teljesen más, ugye akár a politikai kultúra és a digitalizációnak a mértéke, de Észtországban is ez az arány, ez többszöröse mondjuk a Voxkabinnak. Tehát ott is jóval már majdnem eléri a 20%-ot azoknak, akik az észt választóorientációs segítséget mondjuk a választások előtt használják.
Volt egy fél mondata, hogy magyarul, németül és angolul is ki lehet tölteni a Voxkabin kérdéseit. A magyar evidens, a német is, mivel az Andrássy Gyula a Budapesti Német Nyelvű Egyetem berkein belül készül a Voxkabin, azt gondolom, hogy ez is egyértelmű, de mondja el nyugodtan, hogy miért van németül is, és miért van angolul is a kérdőív.
Igen, pontosan németül amiatt, mert ugye a német nyelvű Andrássy Egyetemmel indítottuk először útjára 2014-ben, és még német nyelvű, anyanyelvű diákokat is bevontunk, vagy próbáltunk bevonni a Voxkabin kérdőívének a szerkesztésében. Tehát az egyetemen a Voxkabin az egy szemináriumot is képez, amit rendszeresen ugye felkínálunk diákoknak, hogy belelássanak abban, hogy egy alkalmazott politika tudomány az a gyakorlatban hogy működik, és akkor emiatt is kezdtük el, hogy legyen német nyelven is maga a kérdőív, és természetesen a weboldal is minden tartalom rajta, és az angol pedig valahogy adta magát, mert azt vettük észre, hogy azért van angol nyelvű országokból is igény arra, hogy egy kicsit jobban belelássanak a belpolitikába, különösen újságírók szempontjából, illetve olyan felhasználóink is jelezték, akik mondjuk már nagyon régen, de kivándoroltak Magyarországból, és mondjuk a családtagjának szívesen megmutatnák, és tehát éreztünk egyfajta igényt, hogy akkor legyen egy még felhasználó barátabb, és semmiatt most már angol nyelven is van, és azt hiszem, hogy most már olyan jó kis fordítórendszerek vannak, hogy ezt minden egyes alkalommal érezzük, hogy ez a három nyelvűség egyre könnyebben megvalósítható, és egyre kevesebb energiát emészt fel.
Mit gondol a Voxkabin, vagy úgy általában egy ilyen választásorientációs kérdőív, az a végső szavazatot mennyire befolyásolja egy választópolgár életében, tehát az, akinek mondjuk van egy szilárd politikai álláspontja, de kíváncsi, kitölti, más eredmény jön ki mondjuk az első helyen, mint amire ő gondolt volna, megváltoztatja ez a szavazatot végül, vagy inkább azokra hat, aki bizonytalan, de mondjuk érdeklődik, és akkor az alapján dönt, vagy tényleg dönt-e ez alapján? Van-e kutatásuk van-e erre nézve, hogy végül aztán a választó hogyan dönt a függöny mögött a szavazófülkében?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, főleg a tekintetben, hogyha tudományosan szeretnénk vizsgálni azt, hogy milyen hatásmechanizmusai vannak választóorientáció segítségnek. Igen, ezt nemzetközi kutatások is egyébként mi is mértük, hogy van a tekintetben hatása, hogy befolyásolja esetleg a párt szimpátiát, de ez elenyésző, különösen, ahogyan is említette, azoknál, akiknek már kifort politikai véleménye van. Ez különösen igaz, ez a hatás, a párt szimpátia változásra, a bizonytalan és a fiatal szavazókra. Ott is sokkal erősebben a baloldali párt családokon belül, tehát hogy egy baloldali párt blokkon belül inkább elképzelhető, hogy az eredmény alapján egy bizonytalanabb vagy egy fiatalabb választó átszavaz egyik pártal a másikra. Ez a konzervatívabb pártcsaládoknál ez gyakorlatilag nem igen fordul elő. Hát ugye ezt tudjuk más felmérésekből, hogy a baloldali választók amúgy is egy kicsit rugalmasabbak, mint mondjuk akik a konzervatívabb vagy jobboldali pártokra szavaznának.
És ez saját kutatásaik alapján mondja, vagy ilyen nemzetközi szakirodalom alapján? Vagy is?
Is. Mi 2018-ban végeztünk egy átfogó hatástanulmányt, ahol ezt is vizsgáltuk, egy 3000-es minta alapján. A Voxkabin felhasználóit kérdeztük, tehát kizárólag Voxkabin felhasználóit. Ilyen szempontból ennek a felmérésnek az eredménye természetesen torzul, hiszen nem kérdeztük azokat, akik előtte mondjuk nem ismertek választóorientációs segítséget, vagy nem töltöttek ki választóorientációs segítséget, de hogy a felhasználóink körében, a megkérdezettek körében, egy 3000-es minta alapján mi ezt a pozitív vagy hatást, a pártszimpátia változásra ezt mértük a baloldali pártcsaládon belül, ha jól emlékszem, ezen 1-2% közé esett. És ugyanezt, ami a nemzetközi trendekbe is beilleszkedik, az egy jelentősebb, egy szignifikánsabb hatás volt a tekintetben, hogy a Voxkabin vagy a választóorientációs segítség pozitívan hat arra, hogy valaki, különösen fiatal és bizonytalan szavazó elmenjen szavazni, tehát hogy részt vegyen a választásokon úgy, hogy előtte önbevallás alapján, még egyszer mondom, esetleg azt gondolta, hogy nem fog elmenni, de miután kitöltötte a Voxkabin kérdőívet ebben az esetben, ugye megkapta azt az információt, ami alapján úgy gondolta, hogy akkor ő most informáltabb és tud egy tudatosabb döntést hozni. Ez az arány egyébként 4% volt 2018-ban. És egy ilyen hatástanulmány elvégzését most is tervezünk. Nyilván ez az szükséges, hogy legyen egy nagyobb mintánk, és a felhasználóink az eredmény oldalon kitöltsék azt a mit gondol a Voxkabinról plusz kérdőívet, ami alapján mi ezt a kutatást el tudjuk végezni.